Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére, áldott húsvéti ünnepeket. Csodálatos ezen az ünnepen itt lenni, magasztalni, áldani és dicsőíteni őt, aki él örökkön örökké. Az énekekben is tehettük már, az imádságban is, most pedig Isten igéjét meghalva, szívünkbe fogadva, odaszánt életünkkel magasztalhatjuk őt dicsőségére élve. Egy a 19. században élt filozófus és teológus írta, a sarkpontok sarkpontja, a kereszténység tulajdonképpeni szíve nem más, mint Jézus föltámadása. Egy kortárs magyar író pedig így fogalmazott, a diadalmas feltámadás a keresztény hit legnagyobb bizonyítéka, biztosítéka és próbatétele. És tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ha valakinek nincs húsvéti hite, az nem keresztény. Ha nem hisz Jézus Krisztusban és az ő föltámadásában, akkor nem keresztény. Ez valóban a sarkpontok sarkpontja. Ez valóban csodálatos bizonyosság és ugyanakkor nagy próbatétel. Hiszel-e az Úr Jézusban? Hiszel-e a föltámadásban? Bizonyos vagy abban, hogy örök életed van? Az első keresztjének első ünnepe a vasárnap volt. Mert Jézus Krisztus a hét első napján vasárnap támad föl. Minden vasárnap emlékeztek erre. Minden vasárnap dicsőítették őt. Újra és újra odaszánva magukat vitték az evangéliumot a körülöttük lévő világban. Hirdetjük Jézus Krisztust, a benne való váltságot, szabadulást és örök életet. Mert nem egy halott vallás alapítót hirdettek, nem valamelyik vallás alapító sírjához zarándokoltak, nem mauzóleumokat kerestek föl, hanem az élő urat dicsőítették. Az első nagy éves ünnepe a kereszténységnek a húsvét volt. És úgy ünnepeltek, hogy a nagy hét virágvasárnaptól húsvét vasárnapig, ez benne volt, minden üzenetével. Ez volt a húsvét ünnepe, amit ez jelentett. Egy teológus azt írja, hogy ha jól megnézzük az evangéliumokat, akkor úgy néz ki, mintha a nagy hét eseményeihez a többi egy ilyen bevezető lenne. Jézus Krisztus földön járásának egyetlen hetéről sem írtak ilyen részletesen. Mint a nagy hétről. Mint annak az üzenetéről. Mint annak a jelentőségéről. A IV. Században kezdték külön-külön ünnepelni, előbb Jeruzsálemben Szent Ciril püspök kezdeményezésére nagy hét napjait. Virágvasárnap emlékeztek a jeruzsálemi bevonulásról, nagy csütörtökön az úrvacsora szereztetéséről, nagy pénteken a keresztfeszítésről, nagy szombaton a sírbatételről és húsvét vasárnap a diadalmas föltámadásról. De ezek összetartoznak. Ezeket nem lehet elválasztani, nem lehet szembefordítani egymással. Azt kell mondanom, hogy karácsonytól pünkösdig a nagy ünnepeink összetartoznak. Ugyanannak az üzenetnek a valóságát hozzák nekünk. És hadd utaljak vissza arra, amikor Jézus Krisztus az utolsó vacsorán együtt van a tanítványaival, akkor azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tulajdonképpen ő a halálára utal, a megváltó halálra, a keresztre. A keresztre. Ezt ne felejtsük el, testvéreim. Karácsony erre mutat előre. Ha az Úr Jézus nem jött volna el, nem lépett volna be a mi történelmünkben, nem lesz emberré, nyilván nincs nagypéntek és nincs húsvét. De a karácsonyi eljövetel azért volt, amit Jézus Krisztus így fejez ki, hogy ezért az óráért jöttem. Ez pedig az ő keresztre feszítése. Ez pedig a világ megváltása. Mert ha ő tanított volna csodálatosan és hatalommal, megmutatta volna, hogy kell élni, és megy a mennybe, mit értünk volna vele? Előre mutat a keresztre. Azt kell mondanom, hogy a kereszténység jól választott, amikor a keresztet választotta elsőrendű szimbólumként. Hát választhatták volna a jászolbölcsőt is annak idején, hiszen Jézus Krisztust abban helyezték bepójálva az ő szülei, és mutatta azt, hogy igen, az Isten fia eljött erre a világra. Vagy választhatták volna a genezáreti tavon ringó csónakot szimbólumként, hiszen hatalommal és erővel prédikált és tanított. Vagy választhatták volna a mosdótálat és a törölközőt. Kézbe vett, körülkötötte magát. A legmélyebb alázatról tanúskodva, vagy megmosta a tanítványok lábát, és utalva arra, hogy mit jelent megtisztulni és megtisztogatva lenni. Vagy hát leginkább a nyitott sírt, a diadalmas föltámadásra utalva. De a kereszténység a keresztet választotta. Az Úr Jézus Krisztus halálára mutató szimbólumot, jelképet. A megváltó halálra mutató szimbólumot. Pál apostol azt írja a Galácia belieknek, hogy ne legyen nekem másban dicsekedésem, csak Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. És itt egy olyan görög szó van, amit egy Tóth Sándor testvérem azonnal idézni tud, hiszen, vagy akik most nemrég végezték a teológiát, aminek a kaukasztály igen nem csak azt jelenti, hogy dicsekedni valamivel, hanem valamiért élni, ami meghatározza az életemet, ami a középpontjában van az életemnek. Pál apostol azt mondja, hogy az én életemet, szolgálatomat, hitemet, az Úr Jézus személye és keresztje határozza meg. Lehet, hogy másokét a hatalom, a hírnév, a gazdagság, a világ örömeinek keresése, de az én életemet, hitemet, Jézus személye és az ő keresztje határozza meg. Ezért írja a korintusiaknak, mi pedig a megfeszített Krisztus prédikájuk, sok baptista gyülekezetben ki van ez írva. És ugyancsak a korintusiaknak írja, hogy nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Ezért nem feledkezhetünk meg erről, hogy a keresztény hit a keresztre feszített Krisztusról szóló hit. Azt írja T.P. Forsyth, amerikai teológus ezzel kapcsolatban, számunkra Krisztus az, ami a keresztje. Mindaz, ami Krisztus volt a mennyben vagy a földön, benne van abban, amit ott tett. Nem érted meg addig Krisztust, amíg nem érted az ő keresztjét. Természetesen, ahogy mondtam, ezek az ünnepek összefüggnek. Hiszen ahogy az első keresztjének is tartották, együtt emlékeztek húsvétkor nagypéntekre is és húsvétra, hiszen a diadalmas föltámadás visszautal a kereszt jelentőségére. Hogy Jézus Krisztus föltámadta a halottak közül első zsengeként. Győzött a bűn, a sátán és a halál fölött. Amikor együtt leszünk vele, amikor Isten lesz minden mindenekben. Tehát mi így látjuk az ünnepek összekapcsolódását, üzenetét, igazságát, és ezt hirdetjük, ebben akarunk járni, megerősödni, és a mai napon is így tovább menni a küldetésünk útján. De húsvét vasárnap van, így nézzük meg a húsvét vasárnapi történetet, közvetlenül is, amint Márk evangélium a 16. részében találjuk megírva. 16. rész első 7 versét olvassuk föl, Isten igéjét fönnállva hallgassuk az Isten igének az olvasását. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz. És erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felül, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt, íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Eddig a megelőtt szakasz, foglaljunk helyet. mindig meghatódom, amikor olvasom ezt a történetet. Tudjuk, az evangéliumokban ez szerepel mindegyikben. Nagyon meghat az asszonyok szeretete, hogy mennyire szerették az Úr Jézust. Mennyire ott volt a szívükbe az iránta való tisztelet, az ő szolgálata iránti vágy. Arról olvasunk, hogy voltak asszonyok, akik vagyonukból szolgáltak. Isteni gondviselés volt ez annak idején, az Úr Jézus küldetésére nézve, a tanítványok életére nézve. Amikor Jézus Krisztus megkérdezi a szolgálata vége felé közeledve a tanítványokat, hogy volt-e valamiben hiányotok, és azt válaszolják, hogy semmiben, Uram. Ezek az asszonyok ott voltak a bűvebb tanítványi körben. Ők ott voltak a keresztnél is. Tanítványai szétfutottak a szélrózsa minden irányába, csak János ment el a keresztig. Ezek az asszonyok ott voltak, amikor arimátiai József és Nikodémus elhelyezte a sziklasírba az Úr Jézus testét, és látták, hogy oda teszik ezt a nagykövet a sírbolt szájára. És mivel jött a szombat, ugye péntek estétől szombat estig számolták, ráadásul akkor volt a Páska ünnep is, nyugalomnap, nem tehettek többet, semmit, mindenki el kellett menjen, elmentek onnan. De ott volt a szívükben, hogy amikor már tehetik, szeretnének ide újra eljönni, hogy megadják szívük szeretete szerint a végtisztességet az Úr Jézusnak. Ezért vásároltak drága keneteket, költöttek jelentős összeget, hogy a hét első napján, vasárnap, már kora hajnalban, még a nap se kell föl, már éppen csalánt csak pirkadva, hogy induljanak és menjenek, hogy kifejezzék ezt a szeretetüket. És közben arról tanakodnak, vajon kihengeríti el a követ, de azért mennek, megvásárolták a drága keneteket, indulnak. De hát kihengeríti el a követ, hát olyan nagy, hogy nem bírunk vele, de mégis viszi őket ez a szívükben levő szeretet. Ugye eszembe jutott, amikor édesapám már súlyos beteg volt, és aztán majd haza is költözött az Úrhoz, és édesanyám gondozta, ő mindig ott volt, még ha rokonok is segítettek, még ha mi is hazamentünk, mégis ő mindig és mindig. Egy alkalommal, amikor éppen kint volt, készített az ebédet, ott ültem édesapám ágyánál, és azt mondta nekem, hogy édesanyámra utalva, hogy nagyobb a szeretete, mint az ereje. Valahogy így voltak ezek az asszonyok is, és megható ez számomra. És most ne okozzon senkiben visszatetszést, ha azt mondom, hogy a szeretet azonban nem csak érzés. Nagyon jó, ha van, ha átjárja a szívünket. Igazán ott van az érzés, az Úr iránt, vagy egymás iránt való szeretetre. De azt mondja az Úr Jézus, hogy azt szeret engem, aki ismer és megtartja az én igémet. Hadd mondjam azt, hogy, és ez megint lehet, hogy meglepő, hogy ezek az asszonyok egy csomó fölösleges dolgot csináltak. Csomó fölösleges és értelmetlen dolgot. És azon kívül olyan dolgot éltek át, úgy, olyan lelkiállapotba hozták magukat, amik nem kellett volna. Sírtak, gyászoltak, szomorkodtak, aggódtak. Nagy pénzeket költöttek el drága kenetekre. Miért? Hogy megkenjék egy élőnek a testét? Miért aggódtak, sírtak és gyászoltak, amikor az Úr Jézus dicsőségesen föltámadt a halottak közül? Hát pont az ellenkezőjét kellett volna csinálni, örülni és hálát adni és újongani. Miért? Hát azért, mert nem vették komolyan az ő szavát. Azért, mert nem vették komolyan az igét. Talán azt is mondhatjuk, sőt, egészen bizonyosan, hogy követték a korabeli fölfogást és tanítást, amiben az emberi vágy, az emberi elgondolás jelent meg, vagy annak az összekeverése, amely Messiás első és második eljövetelére vonatkozott. Hiszen majd elmondja az Úr Jézus, hogy rólam szólnak a proféciák, mert az Ószövetségben minden ott van. Újra és újra tanítja az övét majd erről, hogy világossá legyen. Az írások teljesedtek. Az első adventben is fognak teljesedni a második adventben. De ő maga elmondta a saját szavaival. Hallották. Nem is egyszer. Ha fölidézem például Márk evangélium a 10. részéből, amikor már harmadjára szól haláláról és föltámadásáról, azt mondja az Úr Jézus, íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írás tudóknak, halálra ítélik és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad. És amikor ezt az Úr Jézus mondja egy alkalommal, mit mond Péter apostol? Mentsen Isten Uram, ez nem esetik meg veled. Hát ez nem történhet. Hát mi nem ilyen mesiást vártunk. Hát azt tanították nekünk, hogy eljön a mesiás. Diadalmasan, hatalommal kiűzi a rómaiakat, helyreállítja a királyságot. Mi ezt várjuk? És mit mond az Úr Jézus? Távozz tőlem, sátán. Mert te nem az Isten szerint, hanem emberek szerint gondolkozol. Amikor itt olvassuk, hogy harmadjára szól Jézus haláláról és föltámadásáról, a Márk evangéliumában utána az, hogy a Zebedeus fiai, Jakab és János oda mennek. Az Úr Jézus, és azt mondják, hogy Uram, add meg nekünk, hogy egyikünk jobb, másikunk bal kezed felül üljön a dicsőségben. Azt mondja az Úr Jézus, nem tudjátok, mit kértek. És amikor az utolsó vacsora van, és szerzi az Úr vacsorát, utána azon kezdenek vitatkozni, hogy ki a nagyobb, ki hova helyezkedjen és üljön majd az Úr Jézus mellett. De hát amikor már föltámadása után már fölismerik, megértik, elmondja nekik az Úr, még akkor is megkérdezik, Uram, nem most állított helyre a királyságot Izraelben? És azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni azokról az időkről és alkalmakról, amiket az Atya maga kizárólagos hatalmába helyezett, hanem a ti dolgotok, hogy lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Hát csodálkozunk, hogy ezek az asszonyok is így gondolkoztak, hogy ő bennük is ez a várakozás volt, hogy ő bennük is ott volt egy fájdalom, egy csalódás, egy szomorúság, gyász. Hát az emmausi tanítványok az élő Úr Jézussal mennek, és azt mondják, hogy ó, hát mi azt reméltük, de nem sikerült, nem teljesedett. Mert nem vették komolyan. Mert ők mást vártak, ők meg se akarták hallani. Mi az, nem lehet, hogy szenvedés, ki, meg, nem. Itt hatalom, dicsőség, győzelem. Beleülünk jobbról, balról a királyi székben, az jön. És nagyon sok csalódás oka lehet az emberek életében, még hív emberek életében is, hogy valami módon elvárásuk van, hogy így és így kell Istennek cselekedni. Hogy majd ezt kell tenni az Úr Jézusnak. Még keresztelő János életében is látunk egy ilyen hullámvölgyet, akiről azt mondta az Úr Jézus, hogy ha tudni akarjátok, így is jött el. Nem volt asszonytól születettek között nagyobb proféta Jánosnál. És mégis, amikor ott van a börtönben, magába, elszomorodva, nem a börtönviszonyok miatt, hanem hogy hát nem az történik, amit vártam. Elküldi a tanítványok, hogy kérdezzétek már meg, Jézus, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert nem az történik, amit én vártam. És azt mondja az Úr Jézus, hogy boldog, aki meg nem botránkozik én bennem. Vagyis, hogy hajótörést nem szenved hitében, abban a hitben, amit belém vetett. És abban, amit én mondtam és ígértem. Igen, van egy ilyen veszély. Csalódásaink, csüggedéseink, kétségbeeséseink, aggodalmainkat okozhatja, hogy nem az elvárásunk szerint cselekszik. Csak az a helyzet, hogy nem úgy működnek a dolgok, hogy Isten majd végrehajtja a mi terveinket és elgondolásainkat, hanem úgy, hogy neki van terve az életünkre nézve. A legcsodálatosabb, hiszen az a legszentebb akarat, ami az ő akarata, a legcsodálatosabb terv, amit ő készített, és az az, hogy megmentsen és megváltson. Isten, aki megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára, az édenkertbe helyezte, egy szeretett közösségben Isten egy csodálatos kiteljesedésre, de a szeretet össze volt kötve a szabadságba, egyébként nem lenne valós. És az ember dönthetett másként, és hallgatott a hazug szóra, de hogy haltok meg, olyanok lesznek, mint az Isten. És ezzel elszakadt Istentől, és az egész emberiség ebben születik. Ebben az Isten iránti bizalmatlanságban, hitetlenségben, Isten nélküli lé. Isten nélkül akar boldog lenni. Isten nélkül akarja az élete értelmét megtalálni. De Isten kijelentette, hogy ő még nagyobbat, még csodálatosabbat készített az ő fiában, minden időknek előtte kiválasztott bennünket, hogy gyermekeivé fogadjon és örök életet ajándékozzon. Hát lehet ennél nagyobb karriert csinálni? Kaphat-e valaki ennél többet, és még a földi élete, vagy a hívő életének küldetésében, és ott van Isten csodálatos terve. De ha egy emberi elvárás, az igében való válogatás történik, ez jó, ez tetszik, ez nem tetszik, erre figyelek, arra nem, abból igenis adódhat ez. Csalódás, szomorúság, és egy csomó fölösleges dolognak a végzése. Egy csomó fölösleges dolognak. Legyen ez számunkra is tanulság, amit itt az asszonyok átéltek, de tudjuk, hogy nagyon szépen és jó irányba fordult minden az ő életükben, és Isten ezt munkálja minden ember életében. Akik még tőle távol vannak, nem az övéi, hogy fölismerjék, hogy hol találják meg igazán az életútját. Akik pedig az övéi vagyunk, hogy mi az ő akaratát keressük és kövessük. Még szeretnék szólni arról is, hogy amikor odaérnek, föltekintenek, a kő el van hengerítve. Mindenki átél ilyen dolgokat, hogy fél valamilyen kőtől. Hogy kinek mi ez, élethelyzetétől függhet. Egy mozgássérültnek egy lépcső is egy olyan leküzdhetetlennek tűnő akadály, ha nincs akadálymentesítés, vagy nem kap segítséget. Egy vizsgázó diák talán manapság már nem esik kétségbe, lehet, de 30 év ezelőtt még valahogy ebben is volt olyan komolyság, félelem, aggodalom. Egyszer Révész Árpád testvér mesélte, hogy még Szegeden szolgált, semmi nem véletlen, hogy a lélek indította, hogy lement harmóniumozni énekeket az imaházba, és egyszer csak egy este volt, nem volt összejövetel, hallja, hogy az ajtónál valaki ott motoszkál. Imaház ajtónál. Oda ment, kinyitott, hát egy fiatal ember állott, behívta, beszélgetni kezdtek, és elmondta, hogy ő egy egyetemista, holnap vizsgázik, nem nagyon készült, és attól fél megbukik, vége, ő öngyilkos akar lenni, teljesen el van keseredve. És akkor beszélgettek, csak azt mondta neki, hogy most én imádkozni fogok, menj haza, amennyire rajtad áll még készül, és majd a jövőben is ezt tedd, mert Isten azt tudja megáldani, de ő tud segíteni. Leküzdhető. Nem legyőzhetetlen egy ilyen akadály. De akkor neki ez olyan kőnek tűnt, hogy ezzel ő nem tud mit kezdeni. Hogy még az életének se látta már további értelmét. Vagy aki egy műtétre készül, sokszor ott érzi, hogy ott van ez a kő. Mi lesz ennek a kimenetele? Hogy lesz tovább? És azt már talán nem is nagyon kell indokolni, amikor a gyásznak a fájdalma van valakinek a szívén, mint egy kő, kihengeríti el, kiad vigasztalást, kiad erőt a tovább menetelhez. És a legnagyobb kő, amivel ember nem tud megbírkozni, az a bűn terhe. De ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Nincs az a kő, amit ő ne tudna elhengeríteni. Vagy olyan módon erőt adni, ha el kell hordozni, mint Pál apostolnak, hogy az én erőm erőtlenség által ér célhoz, mert ott az volt az áldás, hogy hordoznia kellett azt a töviset, de már nem volt aggodalma és nem volt kő tovább, mert elég néked az én kegyelmem, az is elhangzott. El tudja hárítani. És tudjátok, az is van sokszor, hogy mi aggódunk olyan dolgokért, amik be se következnek. Mire odaérünk, kiderül, hogy nincs. És aggódunk. A törődést az aggódással ne keverjük össze. Van felelősségünk a család felé, a munkahelyen, a gyülekezetben. Igen, azzal törődni kell, az felelősség. De az aggodalom az egy megkötözöttség. Abban egy bizalmatlanság van Isten iránt, hogy ő nem tud segíteni, vagy ő neki nem jó a terve, ami mi jobban tudjuk. Uram, így kéne megoldani, hogy ezt csináld. Ahelyett, hogy rábíznánk, hogy átadnánk, hogy mi odaérünk, fölnéznek, és nincs a kő sehol. Igen, mert elhengerítetett. Nem kellett volna ezen sem aggodalmaskodni, ettől sem félni, mert Istennél el volt rendezve. Amikor az angyal azt mondja, hogy olvastuk itt Márk evangéliumában, Ne féljetek. A názareti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt.
Íme az a hely, ahová őt helyezték, és mutatják, hogy íme, hát üres a sír. És a Lukács evangéliumában az evangélista így jegyzi föl az angyal szavait: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira. Hát ezt mondta Jézus. Hát ez teljesedett. Az Isten ígéretei igazak és ámenek. Mit mond az angyal? Igét mond. Mit mond Jézus a tanítványainak? Igét. És az ige alapján erősödik meg a hitük. A föltámadás történelmi tény. Erről beszél az üres sír. És a tanítványok megváltozott élete. Hát a félő, elbújó tanítványok kiállnak és hirdetik. Hát hirdették volna, ha nem bizonyosodtak volna meg róla, hogy Jézus él. És a sír üres, hát megmutathatták volna a főpapok. Íme, itt az Úr Jézus teste nem támad föl. De nem tudták megmutatni, mert föltámadt. De ez nem csak történelmi tény, hanem hittitok is. És az Úr Jézus még a látóktól is hitet kért, akik találkoztak vele, vagy látták az üres sírt. Azt mondja Tamásnak: láttál engem? De boldogok, akik nem látnak és hisznek. János leírja, hogy amikor háromféle módon a János evangéliumában a látás, a nézés, a görög szövegben magyarul ugyanúgy jelenik meg. Előbb egy felszínes, benéznek, üres. Péter lemegy, megnézi a kendőket, mindent, ez egy teoretikus, alaposan, szisztematikusan megnézi, tényleg. Itt van ez a kendő, ott van az. És akkor János azt írja, hogy látott és hitt. Ugyanis, hogy egy magyarázat van. Amit az Úr Jézus mondott, hogy az üres sír azt jelenti, hogy föltámadt. De ez hittel, az írásba vetett hittel lehet megragadni. Ezért nem lényeg az, hogy nem voltunk ott és nem találkoztunk vele, mert most is velünk van igéje szent lelke által, és az írásokat idézi föl a tanítványoknak, az emmausiaknak is. Miért járást a szívetek, hogy higgyetek az írásokban? És az angyal is az Úr Jézus szavait idézi az asszonyoknak. Hát nem megmondta nektek? Hát nem szó szerint ezt mondta? És akkor azt mondja, akkor visszaemlékeztek. Hát tényleg. Hát mi nem vettük komolyan. Ha komolyan vettük volna, akkor most újongva jöttünk volna, és dicsőítettük volna mi úrunkat, alig várva, hogy találkozzunk vele. Ami meg is történt. És akkor föltehetjük a kérdést. Ma komolyan vesszük Isten igéjét? Komolyan vesszük? A teljes írást? Vagy válogatunk benne? Vagy vannak saját elgondolásaink, és azt várjuk, hogy Isten hajtsa végre? Komolyan vesszük az ő igéjét? Aki még nem az övé, komolyan veszed a hívást? Amikor az Úr Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Komolyan veszed azt, amikor azt mondja, hogy ha hozzám jössz, semmiképpen ki nem vetlek. Komolyan veszed az ő szavát. Komolyan veszed az ige üzenetét, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz, azon Isten haragja marad. Komolyan veszed az igét, hogy ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az, hogy az Isten szeretete és jósága téged megtérésre indít, mert egyszer csak rá kell döbbenni, föl kell ismerni, hogy nyomorult, elveszett, bűnös vagyok, hogy bűnbánattal is hittel kell jönnöm a kereszthez, hogy megbocsátást, szabadulást nyerjek, mert ott ő eltörölte minden bűnömet, mert keresztre szegezte az engem terhelő adós levelet, mert elmondta, hogy elvégeztetett, mert az ő igazságát tulajdonítja nekem Isten. Ha elfogadtam a kegyelmet. Talán itt is idéztem már Balcó András történetét, a világ legnagyobb öttusázója volt. És amikor ő 18 éves volt Budapestre, mert Nyíregyházáról, édesapja evangélikus lelkész volt, és a Bibliát belecsempészte a bőröngyébe fiának, hogy hát, ha olvasni fogja. De ő benne is az volt, most olvastam nemrég egy felmérést, Amerikában már 78 éve végzik, hogy mi a boldogság titka, hogy a fiatalokban az van, hogy akkor leszek boldog, ha híres leszek, ha gazdag leszek, ha majd elérem ezt vagy azt vagy amazt, akkor majd boldog leszek. És Marcó András elmondta a bizonyságtételében, meg nyilatkozta, meg leírta, hogy azt gondoltam, ha én világbajnok leszek, boldog leszek. És nem is hittem, hogy Isten létezne. Hát nem hitték a csapattársaim se, az edzőim se, a vezetőim se. Ez egy olyan világ volt ugye annak idején, az 1960-as években. És mi történt? Ötszörös világbajnok lett. Olimpiai bajnok lett. Egyéniben, csapatban. És azt mondja, hogy amikor még nem értem el, akkor azért nem voltam boldog. Mikor elértem, kiderült, hogy hát ez nem adja meg. És akkor elkezdtem olvasni a Bibliát. És amikor eljutott oda, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Ezt mondja az Úr Jézus. Aki elveszti, én értem, és az evangéliumét megtalálja azt. Ez hozta a fordulatot. Hogy én nekem Istenhez kell jönni. Hogy az Úr Jézus kell elfogadnom, ha én meg akarom találni a boldogság útját. Az életem értelmét. A szabadulást. Az örök életet. Komolyan veszed? Azt olvassuk a Jelenések könyvében, azt mondja az Úr Jézus, hogy adtam időt a megtérésre. Milyen jó ma megragadni. Hát miért halogatnánk ezt? Isten hosszan tűrés vár. Amikor az édesanyám bemerítkezett 20 évesen, onnantól elkezdett imádkozni az öcséért. 57 éven keresztül imádkozott érte. Még megérte, hogy a nagybátyám 69 évesen megtért és bemerítkezett. Csodálatos az Isten szeretete. Tudjátok, mit mondott ő a bemerítkezés? Akkor ezt mondta. Csodálatos az Isten szeretete és türelme. Hogy ennyi ideig várt rám. Hát én hívőszülők gyereke vagyok. Mindent tudtam. És mégis eddig halogattam is. Isten volt azzal a szeretettel és türelemmel, hogy megadta, hogy még 69 évesen meg tudtam térni, és elfogadtam a kegyelmet. És tudjátok, mit mondott még? Azt, hogy de ne várjatok, senki, aki még nem döntött. Hát bárcsak visszajönnének életem azok évei, évtizedei, amit az Úr Jézus nélkül éltem. Bárcsak. Hát ne várjatok. Meg aztán azt se tudod, hogy meddig adatik a kegyelmi idő. Szappanos utcai gyülekezetben a orgona mögötti harmadik vagy negyedik sorban ül egy idős testvér, a szomszéd falunkban, ahol én születtem, élt sokáig, volt a gyülekezeti tag és előjáró, ő mondta el, ugye, hogy ő ment az imaházba, ugye hívogatott. Tehát a falun így volt, annak idején hívogattak, még imaházba menet is. Az én nagyapám egyszer, ahogy ment az imaházba, meglátott egy falubeli embert, hát akkor nem volt még vezetékes ivóvíz, hanem a kannákkal mentek a kúthoz, ami volt egy vagy kettő a faluban, és azt mondta neki, hagyd itt a kannát, gyere velem az imaházba. Gyere most el, annyiszor hívtalak, gyere most el velem. Azt mondta, jó, rendben van. Letette a kannát, akkor még nem loptak el semmit, az olyan idők voltak. Ott hagyhattad a biciklit is lakat nélkül. Szóval elment vele ez a férfi az imaházba, soha többet nem maradt el. Elment a következő alkalmakra, majd ugye Isten tiszteletben hazament a kanna, ott volt, elvitt a vizet is, megtért. Én még ismertem, hallottam imádkozni, hálát adni, mert hallgatott a hívó szóra, és megragadta az Isten kegyelme, és megtért. Szóval ez a testvér elmondta, hogy éppen húsvét vasárnap ment, ez a szomszédfalubeli testvér az imaházba, Isten tiszteletre, és hát egy fiatal embert látott egy ház építésnél a betonkeverő mellett, akit már többször hívott, és mondanék, hogy gyere el, hát húsvét van, hát most is dolgozni kell, hát tudjátok ezt folytatni máskor is. Dezső bátyám, nekem még meghalni sincs időm. Hát elment az imaházba, meg volt az Isten tisztelet, ment haza. Csend, építkezés nem folyik. Mi történt? Az, hogy zárlatos lett a keverő, és agyon vágta az áram ezt a fiatalembert. Dezső bátyám, nincs nekem időm még meghalni se. Még Isten ott is hívta az utolsó percekben. Vigyázz, Isten ad időt a megtérésre. De megnevesd Isten jóságát, türelmét, szeretetét. Hát miért halogatnád, amikor ma elfogadhatod a kegyelmet? És az övé vagy, hallod az igét. Szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatot, ami tetszik az Istennek. Azt írja Pál a Galata 3.27-ben, hogy az Úr Jézust öltöztétek fel, akik bemerítkeztetek. A Róma 13.14-ben azt írja, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, írja a hívőknek. Mert egy radikális megtérés, bemerítkezés azt jelenti, hogy az Úré vagyunk. De az, hogy öltözzétek fel, egy egész életre szóró program is, hogy naponta szánjuk oda magunkat. Erre mondta Luther, hogy folyvást újra kezdjük az új ember életét. A tegnapi hitből, szeretetből, engedelmességből, hűségből nem lehet megélni. A mai hitre, szeretetre, hűségre, odaszánásra van szükség. Ma is melletted döntök, Uram, téged akarlak követni, neked akarok engedni, a te igédet szívembe fogadni, megélni a te segítségeddel, a megszentelődés útján járni. Szent vagyok, szentek legyetek. Itt nincs tökéletes hívő, majd a mennybe lesz. De igaz vagy, mert Krisztus igazságát neked tulajdonította az Atya. És aki megmentett, meg tud tartani. És a lélek és ige által meg tud erősíteni, hogy járj az ő útján, és megéld az igét. Igen, vannak gyengeségeink, vannak bűneink is, de azt le lehet tenni, meg lehet bánni, és ő megbocsát és tovább visz. Mert szánjátok oda, mert járjatok vele, mert vegyétek komolyan az ő igéjét. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igével. Komolyan vesszük ezt. Nem azért, mert baptista eleink ezt tették. Ez egy hagyomány, ami egyházunkban, hogy mindig olvassuk a Bibliát minden nap, meg egy valamikor családi áhítat is volt, hogy elmegyünk, hogy meghallgassuk az igét, hanem mert ez valóban lélek és élet, eledel. Beszélgetek egy testvérrel évekkel ezelőtt lelkigondozói beszélgetés, hogy miért olyan gyenges, hogy nem találunk semmi olyan valami súlyos bűnt vagy problémát. Hát mi van? Végül kiderül, hogy már fél éve nem nyitotta ki a Bibliát. Hát honnan lenne erről akkor? Hát az ige és az imádság. Szüntelen imádkozzatok, egész odáig menően. Hogy bármely percében, hogy Zwingli a nagy reformátor mondja, kopogtatás nélkül léphetünk a kegyelem trónusához. Háladással tárjátok fel a kéréseiteket, és semmi felől ne aggódjatok, írja Pál a Filippieknek. A hála, a megelégedés, az odaszánás a hívő ember jellemzői. Sorolhatnám tovább az igéket. Komolyan vesszük? Az, hogy a mi életünk értelme, hogy az ő dicsőségére éljünk, megismerjük őt, és dicsőségére éljünk, és örömünk legyen benne mind örökké, mert azt az örömöt semmi nem veheti el, és nem ronthatja el, hogy gyermekei vagyunk, semmilyen körülmény. Milyen csodálatos, amikor a mi életünkben valóban megjelenik Krisztus, kiábrázódik a Krisztus, hogy valóban sóly és világosság az életünk, és ő ezt munkája, csak hagyjuk, engedjük, akarjuk, vegyük komolyan az ő igéjét. És végül még arról, hogy asszonyok is fölismerték, hogy Isten cselekedett értük. Hogy Isten az ő fia, az Úr Jézus áldozata által megváltotta őket. És ez minden emberre igaz. Ezt mi nem tudtuk magunkért megtenni, senki, és senki másért. Ezt Isten végezte el. Kegyelméből, Jézus Krisztus áldozatáért. És munkálkodik bennünk is, ha elfogadjuk a kegyelmet. Lakozáshoz a Szentlélek formál, megszentel, ami jellemünket alakítja, hogy egyre jobban és jobban krisztusiak legyünk. Munkálkodik bennünk. Asszonyokban is ez történt, hiszen mekkora fordulat lett. Egyszer csak visszaemlékeztek, hogy mit mondott az Úr Jézus. Mi történt, értünk? Elfogadjuk ezt igazságnak, és a félőszívű, szomorú, aggódó, gyászoló asszonyok örömmel futnak. És itt jön a harmadik, hogy munkálkodik általunk. Menjetek el és mondjátok el. Még akkor is, ha nem hiszik. Még a tanítványok is. Asszonyi fecsegés. Akkor is, mert nem tudod, hogy ki fogja meghallani. Lehet, hogy ezredjére fogja meghallani. Lehet, hogy 57 évig kell érte imádkozni, de egyszer csak meghallja. De akár ezt is lehet kérni, hogy Uram, mutasd meg, hogy kihez menjek. Kinek kell nekem szólni, bizonyságot tenni, elhívni. Édesanyám elmondta egyszer, indította a lélek, hogy menjen, és XY asszonyt hív rá. Hát uram, pártag, mint ugye Anániás uram, hát üldöz bennünket, mondja Saulról. Menj el és hívd el. Mert elindult, hát az Úr küldött. Már az utcán összetalálkozott, mert Isten előkészíti a dolgokat. És mondja neki, Margit néni, hát hitmétő lesz, mert akkor evangelizációnak nevezni se lehetett, mert akkor betiltották volna. Hitmétő, az a hívőknek, az párt úgy volt vele, mert nem tudom mit kezdeni, hát jó, mélyítsék, ha tudják hitüket, de hát azok hitmétők is voltak a hívőknek, de evangelizációk is. A mi kis gyülekezetünkben kétszer annyit behívogattak, mint ahány tagja volt a gyülekezetnek. Eljött ez az asszony az evangelizációra, januárban. Júliusban már bemerítkezett. Bevitte a pár tagkönyvet, és odaadta, mert én többet, sokkal többet nyertem az Úr Jézusban. Egy másik asszonyhoz küldte a kórházba. Fölült a buszra, elment a városba, a kórházba. Éppen még ott volt a család, hát nem is jókor jöttem, gondolta. De mondták, már mi megyünk, nagyon jó, hogy jöttél, beszélgess vele. Mondta az orvos, hogy már holnap kiadják, hazajön, minden jó. Jó, hát nagyszerű, akkor beszélgessünk. Az a beteg asszonynak a testvére gyülekezeti tag volt, ő nem volt hívő. És akkor édesanyám beszélgetett vele, és hát ugye az Úr megadja, hogy oda fordul a szó, a megtérés, az Isten szeretete, kegyelme, és hát mindezt elmondta. Mert Isten, ha azt mondod, Uram, én szeretnék szólni, ad neked lehetőséget. Ad neked akár ilyen konkrét küldetéseket. Azzal együtt is, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Konkrétan így is. És akkor hazament este, elbúcsúztak, hogy ő is majd hamarosan majd hazaadják, hazajön. Másnap harangoznak, mert falun úgy van, hogy van a reggeli hang, és utána megint harangoznak, azt jelenti, hogy valaki meghalt. Megy ki, és kérdeklődik, hogy ki. Hát mi történt? Hát ki halt meg. És akkor mondják, hogy az az asszony. Kórházban hirtelen rosszul lett, éjszaka meghalt. Ő volt az utolsó, az édesanyám, aki beszélt vele. Vagy mi történt, a szívében nem tudjuk. De Isten még az utolsó órákban is küldött egy szolgáját, hogy hívja a megtérésre. Nem a magunké vagyunk, hanem azért, aki értünk, meghalt és föltámadt. Ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Aki él és uralkodik örökkön örökké. Aki el fog jönni hatalommal és dicsőséggel, mert ez is be fog teljesedni, és meg fog hajolni előtte minden térd, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mi az övéi vagyunk. Az ő megváltottai. Az ő követei. Legyen ez a húsvéti ünneplésünk, a hálaadás, a dicsőítés jegyében, a megújult odaszállás alkalma is egyidejűséget átél. Itt van a mi Urunk, követni akarjuk őt, dicsőségre jönni és örülni a szabadításnak. Amen.